De jó volna Istennel találkozni, és hogy így legyen, olvassuk fel Isten igéjét, Nehémiás 10. fejezetéből. Tulajdonképpen az egész részt szeretném felolvasni, de sok benne az idegen név. Ezért az első vers után a 29. versen szeretném ezt folytatni. Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgassuk meg az igét Nehémiás könyvének a 10. részéből. Kövessétek a kivetítésen is. Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, amelyet pecséttel láttak el vezetőink, lévitáink és papjaink. 29. verstől folytatom. A nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák és mindazok, akik a tartományok népeitől elkülönülve csatlakoztak az Isten törvényéhez, feleségeikkel, fiaikkal és lányaikkal együtt, mindenki, aki már elég értelmes volt hozzá, csatlakoztak előkelő honfitársainkhoz. Átok terhe alatt megesküdtünk arra, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten az ő szolgája Mózes által adott, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, előírását és rendelkezését. Nem adjuk leányainkat az országban élő népekhez, és fiainknak nem veszünk feleséget az ő leányaik közül. Ha az országban élő népek árut vagy bármilyen gabonát hoznak eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján vagy más ünnepnapokon. A 7. évben parlagon hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Köteleztük magunkat arra, hogy évenként 1/3 sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára. A sorbarakott kenyerekre, az állandó étel és égő áldozatra, a nyugalom napján, újholdkor és a megszabott ünnepeken bemutató áldozatokra, továbbá a szent adományokra és a vétek áldozatokra, hogy engesztelést szerezzenek Izraelért és minden munkára Istenünk házánál. Mi, a papok, a léviták és a nép kisorsoltuk, hogy évről évre, mikor, melyik család hordja be az áldozathoz szükséges tűzifát Istenünk házába, hogy égjen a tűz Istenünknek, az Úrnak az oltáron, ahogyan az elő van írva a törvényben. Bevisszük földünknek első termését, és mindenféle gyümölcsfának az első termését évről évre az Úr házába. Elsőszülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogyan elő van írva a törvényben. Marháink és juhaink elsőszülöttjeit bevisszük Istenünk házába a papoknak, akik Istenünk házában végeznek szolgálatot. A tésztánkból készült első lepényt, meg mindenféle gyümölcsfánknak, a musnak és olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba, a papoknak, földünkről a tizedet pedig a lévitáknak. Nekik, a lévitáknak kell beszedniük a tizedet, minden városban, ahol csak a földet műveljük. Egy áronita pap legyen a lévitákkal, amikor a léviták beszedik a tizedet, a léviták pedig vigyék be a tizednek a tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba. Ezekbe a kamrákba kell bevinniük Izrael fiainak és lévi fiainak a felajánlott gabonát, mustot és olajat, mert ott vannak a szent edények, meg a szolgálatot végző papok, a kapuőrök és az énekesek. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Ó, Uram, szeretnénk ezt a fogadalmat ma mi is megújítani a szívünkbe, és olyan jó volna, hogyha szellemeddel cselekednéd meg ezt az életünkben. Mi is vágyunk arra a békességre, arra az áldásra, arra az elhívásra, amelyet egykor Nehémiásék is átélhettek, és ami elhangzott a versben is. Kérünk, törzs meg lelkünket ezzel a vágyal, te szereteted által. Amen. Foglaljatok helyet. Nem hanyagoljuk el az Isten házát. Olyan egyszerű ez a mondat, de nem olyan egyszerű átélni, megtapasztalni, megtartani. És ahogy említettem a bevezetőben, ez nem egy fizikai létesítményt jelentett az Ószövetségben azt is, hanem azt a találkozási pontot, ahol találkozhattak Istennel, mint közösség, mint személy. Vajon van-e az életedben ilyen pont? Hogy telik a napod? Keresed-e őt, keresed az ő üzenetét, amikor felkelsz? Gondolsz-e arra, de jó lenne tudni, mit akar ma cselekedni Isten az életemben? És ha szól, be tudsz-e állni ebbe a feladatba? Olyan nagyszerű lenne ebben elkötelezni magunkat. Egyszer, amikor már úgy szolgálatban elfogyott a motivációm, megkerestem a akkori lelkipásztorunkat, a Kovács Géza bácsit, és kérdeztem, hogy Géza bácsi, honnan lehet motivációt szerezni? Géza bácsi így rám nézett, és azt mondta, hogy motivációt minden reggel 5 és 6 óra között lehet szerezni. Mert ő akkor tartotta a csendességét. Kívánom nektek ezt a motiváltságot, az Istentől eredő tanácsnak a felismerését, a meglátását. Különös ebben a történetben, és mindjárt ez engem megfogott, hogy ezek az ószövetségi emberek írásban kötelezték el magukat. Nem szóban, írásban. Nem szoktunk ilyen gyakorlatot bevezetni, de elgondolkoztam ezen. Vajon miért is tették? Amikor a gyerekeim általános iskolába jártak meg, középiskolába, akkor a szülői értekezletekre általában a feleségem ment el, de egyszer engem küldött el, és meg kell mondjam, hogy egy olyan mondatot hoztam magammal, amit most megosztok veletek. Azt mondta akkor az osztályfőnök, hogy annyira jók a gyerekek, úgy szeretem őket, minden rendben van velük, 2 hiányosságuk van mindössze. A rövid távú memória, meg a hosszú távú memória. Ahogy öregszem, egyre jobban tapasztalom ezt a 2 hiányosságot. Rövid távú memória, hosszú távú. Na, ezért kell írásban rögzíteni. Ezért kell rögzíteni talán elsősorban magad felé, vagy elsősorban Isten felé azt, amit elhatározol. Ó, hányszor és hányszor születnek elhatározások. Különösen szilveszterkor, új évkor, biztosan voltatok már ti is így, többé nem csinálok így, többé nem csinálok úgy. Aztán eltelik 1-2 nap, 1-2 hónap, és megy az élet a maga rendjén. Nem tudom, mi lett volna, hogyha leírod azt a fogadkozást, de az a tapasztalatom, hogy a leírt Isten előtt átgondolt fogadalom, az hatékony. Mindenesetre Nehémiásék nem spórolták meg ezt, és írásba foglalták. Így olvastuk, mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, amelyet pecséttel láttunk el. Figyeljétek, még pecséttel is ellátták, ezt aztán végképp nem szoktam gyakorolni. Nyilván az akkori kornak megfelelő szokás volt ez, de egyfajta hitelesítés volt. És vezetőink, lévitáink és papjaink, csak röviden, hogy a vezetők általában Izrael népében a családok, családfői voltak. Közülük nem mindenki töltött be a templomban szolgálatot. A léviták Jákob fiainak Lévitől származó csoportja volt. Jákobnak ugye 12 gyermeke volt, és egy volt közülük Lévi. És a lévitáknak az volt az egyik jellegzetességük, amikor a honfoglalás megtörtént, hogy ők nem kaptak területet, földet. Tehát mind a 12 törzs jelen volt, ugye József helyett az ő két fia, meg Lévi, de csak 11 részre osztották a területet, mert azt mondta Isten, hogy a Lévi nemzetsége, ő az én szolgálatomban áll, és őket szétszórta a területeken. És ezeken a nemzetségeken mindenhol kaptak több várost, és összesen 48 városban szórta őket szét Isten. Ők voltak a léviták. És a Lévi nemzetségéből váltak ki Áron fiai, a papok, tehát a papok is léviták, a lévitáknak egy szűkebb csoportja, akik ugyanezt a küldetést vitték, hogy Istenünk szolgálatában állunk helyt. Ma is vannak léviták, csak nem így nevezzük őket. Sámuel is egy lévita közöttünk. Én talán modern szóval úgy mondanám, hogy főállású missziómunkás, akit az Úr egyszer idehív, egyszer odahív, és ott szolgál, ahol az Úr megbízza őt ezzel. Tehát figyeljétek meg ezt a felsorolást, hogy a vezetők is aláírták, akik nem elhivatottjai a szolgálatnak, a léviták, akik kiszolgálták az áldozatokat. Az Ószövetségben azért ez nagyon sok feladatot jelentett. Ma is tudom, de ugye ott, amikor állatokat kellett áldozni, az egy ténylegesen sokrétű feladat volt. És a papokat, akik a törvényt hirdették, és az áldozatokat bemutatták. Mindenki vállalta. A közösség kötelezte el magát. Olyan jó lenne ezt így felfedezni, újszövetségi gyülekezetként is, hogy ez a mi javunkat szolgálja, és az Isten jelenlétét együtt kell, hogy keressük. Mi volt a tartalma ennek az írásos megállapodásnak? Szeretném kiemelni a 29 vagy a 30. versből, fordításonként is eltérő, hogy melyikben találod meg, ezt a három szót, hogy azt írták le, hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, előírását és rendelkezését. Ebben a három dologban kötelezték el magukat. Mit jelent ez a három megfogalmazás? Erre a 19. Zsoltár ad választ. Azt mondja a 19. Zsoltár 8. és 9. verse, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemet. Tehát arra van, hogy tisztálás. És itt ugyanezt a három felsorolást találjuk. A szóhasználat egy picit eltér, de a jelentése ugyanaz, és majd szeretném erre felhívni a figyelmeteket. Az elsőben azt mondja a Zsoltár, hogy az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Fogunk mindjárt erről részletesen beszélni, mit jelent az Úrnak a törvénye. Aztán azt mondja, az Úrnak bizonyságtétel, ez Károli fordítás, de ide érthetjük azt, hogy az előírása, vagy a törvény magyarázata, az biztos, azt mondja a Zsoltár. Bölcsé teszi az együgyűt. És a harmadik a rendelkezés. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Tehát az Úrnak vannak parancsolatai, vannak előírásai, amelyet Mózes által adott, és vannak rendelkezései. Ezt úgy neveztem el, hogy ez az Isten jogrendje. Ugye ma különösen demokráciában ismert ez a fogalom, hogy a jogállamiságnak van egy jogrendje, a legfelsőbb szinte, vannak itt jogászok, jogász testvéreink, úgyhogy elnézést kérek tőlük, ha nem jól magyarázom. A legfelső szintjén ennek a jogrendnek mindenképpen az alkotmány áll. Aztán vannak olyan törvények, amit az országgyűlés hoz. Aztán vannak olyan törvényt végrehajtó rendeletek, amiket általában minisztériumok hoznak. Ezek egymásra épülnek, egymásból levezethetőek. Ugyanígy az Isten jogrendjében a parancsolat a legfőbb, amit Isten ad, ez a 10 parancsolat leginkább, de majd mindjárt részletesen is kitérünk rá, és az ebből származó törvény magyarázat, a mózesi előírások, hogy hogyan kell megélnünk mi nekünk az Isten törvényeit, az Isten parancsolatait. És a rendelkezés egy harmadik dolog. Majd látni fogjuk az igéből is, hogy Isten kétféle rendelkezést hozott alapvetően. Az ünnepekről rendelkezett, és az áldozatokról rendelkezett. A rendelkezés leginkább olyan típusú dolog, amivel Isten az életet fenn akarja tartani a szívedben, meg akarja vidámítani vele a szívedet. Ezért rendelte az ünnepeket. És az áldozatok által megerősödhet a szíved, hogy békességed lehet, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. Az Úr rendelkezései nagyon fontosak. Az Úr rendelkezéseinél Isten mindig hozzá tartja, hogy ezeket a rendelkezéseket tartsátok meg nemzedékről nemzedékre. A rendelkezések a lelki gyakorlatunk megerősítését szolgálják. Azt mondja a Zsoltár, hogy a parancsolat célja, küldetése, rendeltetése, hogy megelevenítse a lelket. Az előírás célja, hogy bölcsé tegyen. Hát az együgyűt, magamat ide értem, rátok nem merem mondani, de ha mégis ide soroljátok magatokat, akkor hasznos, hogy a törvény előírásait így kezeljétek. És a rendelkezések pedig megvidámítják a szívet. Nézzük meg ezt a három kategóriát a felolvasott ige tükrében. Tehát az Úr parancsolata az nagyon fontos, amely megeleveníti a lelket, vagyis életet ad. Isten minden törvénye, minden parancsa védi az életet. Nem csak a ne ölj parancs. A 10 parancsolatot, hogyha megnézitek, mindegyik azért adatik, hogy az életünk védett legyen. Azt olvassuk a múltkor, a 9. fejezetében Nehémiásnak, hogy intetted a népedet, a törvényedhez akartad téríteni őket, de ők kevélyek voltak, és nem hallgattak parancsolataidra, hanem vétkeztek törvényeid ellen. És most figyeljétek, nagyon merész kijelentés. Pedig, ha az ember teljesíti azokat, él általuk. Tehát az Isten törvénye tökéletes, ha teljesíted, örök életed van. Aztán majd látni fogjuk az újszövetségi vetületét, és csak a köztünk ülő teológusoknak mondom, hogy ne aggódjanak, arról is lesz majd szó. De nagyon merész kijelentés. Az Isten, amikor parancsot ad, akkor életet is ad. Életet lehel. És hogyha betartod, akkor életed van. Csakhogy nem született még ember, aki betartotta volna. Egy ember volt, aki Isten fiaként volt köztünk, aki megtartotta a törvényt, sőt, betöltötte a törvényt. Fontos tehát így látnunk a parancsolatot, hogy Isten nem véletlenül adja elénk. Érdekes, hogy a Nehémiásék a 10 parancsolatból egyet emelnek ki. Azt olvastuk az igében, ez a harmadik parancsolat, ha az országban élő népek árut, vagy bármilyen gabonát hoznak eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján, vagy más ünnepnapokon. Ez volt az igazi plázastopp. Ma mindenféle módon teszünk, csak nem így. Megítélt ez az ige engem. Emlékszem a szüleim, még a szüleimnél laktam, amikor egy olyan esemény történt, hogy megkértek egy iparost egy munkára, és az iparos mondta, hogy ő csak vasárnap tud jönni dolgozni. És képzeljétek el, hogy a szüleim nem fogadták el ezt a munkát. Most látom, hogy miért nem. Itt van a törvényben, pedig ismertem a 10 parancsolatot. Azt mondja, hogy így fogadkoznak Nehémiásék, hogy nem is vásárolunk tőlük. Persze lehet mondani erre, hogy törvénykedés, és lehet azt is mondani, hogy ma más világot élünk. Igen, ez mindig az. Az Úr Jézus kora is más volt már, mint Nehémiás kora. Tudjátok, mit mondott Jézus a Márk 2.27-ben a szombatról? Azt mondja, hogy a szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a nyugalom napjának a megtartása neked fontos, nem az Istennek. A nyugalom napja egy olyan lehetőség számunkra, amikor emlékezhetünk a Teremtő Isten munkájára. És hát hogyan emlékezni, amikor másba vagy elfoglalva? Persze tudom, a hölgyek képesek erre, de férfiak kevésbé, hogy egyszerre több dolgot csináljanak, de emlékezel el minden vasárnap arra, hogy Isten teremtette a világot, és a hetedik napon megpihent az ő munkájából. A Teremtő Istent ünnepeljük. Aztán Jézus feltámadását ünnepeljük. Ugye nem a szombatot tartjuk mi keresztjének, amit olvastunk, az a szombati nap, az a zsidó népnek volt a küldetése, az elhívása, de miután a parancsolat célja az élet adása, és az élet a húsvét feltámadásában jelent meg leghatározottabban, ezért mi erre a feltámadásra emlékszünk, amikor harmadik napon az Úr Jézus feltámadt a sírból, Jézus feltámadását is ünnepeljük ezen a napon. Aztán közösségünket is ünnepeljük, hogy egymással találkozhatunk. Bevezetőmben említettem, hogy nem magadtól jöttél, azért légy ennek a tudatába. Valaki vonzott, valaki hívott téged, az Atya vonzott, és örülünk, hogy itt vagy, és engem is az Atya vonzott. És ez egy különleges dolog, az újszövetségi gyülekezet, amely pünköskör alakult meg, és azóta minden vasárnap, minden ilyen értelemben hetedik nap egy ünneplés a gyülekezetben. Az örömnapja ez. És egy nagyon furcsa dolog, az időnapja is, egy picit megállunk ilyenkor. Egy picit átéljük az idő múlását, és azt, hogy véges az életünk. Erre is ad lehetőséget nekünk a nyugalom napja. Menjünk tovább az előírásokra. Az előírásokat a mózesi törvényekben olvashatjuk. A 19. Zsoltár azt mondta, hogy bölcsé teszik az együgyűt, vagyis aki nem érti teljesen a törvényt, az legyen kedves elolvasni az apró betűs részleteket, és meg fogja érteni, és meg fogja tudni azt tartani. A probléma nem ezzel volt, hogy Mózes ezt leírta, hanem Jézus korában a vallásos rétegnek egy csoportja ehhez emberi módon ragaszkodott. Ezzel volt a probléma. Nem az Isten iránti tiszteletből, nem azzal a szándékkal, hogy magasztalja Istent, hanem saját előírásokat kreáltak. Nehémiásék a következő fogadalmakat tették, amit Isten előírásaként tartottak meg. Az első fogadalom lényege az, hogy megőrizzük identitásunkat. Azt mondták, nem adjuk leányainkat az országban lévő népekhez, és fiainknak nem veszünk feleséget az ő lányaik közül. A második elköteleződés az, hogy minden adósságot rendezünk. Szintén a mózesi törvényekből vették ezt, és azt mondták, hogy a hetedik évben parlagon hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Hát, csoda történne a mai gazdasági életben ennek a betartásával. És a harmadik nagy elköteleződés az anyagi javainkra vonatkozott, anyagi javaikra. Azt mondták, hogy a tésztánkból készült első lepényt, meg mindenféle gyümölcsfánknak, a músnak és olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba a papoknak, földünkről a tizedet pedig a lévitáknak. Ezek voltak az Úr előírásai. És ezek voltak azok, amiben fogadalmat tettek Nehémiásék. Nézzük az Úr rendelkezéseit. Az Úr rendelkezései az örök élethez vezetnek. És itt az Nehémiás elköteleződésük az arra vonatkozott, hogy megtartjuk azokat az áldozatokat, bemutatjuk mindig azokat az áldozatokat, amit Isten Mózes által elrendelt nekünk. Köteleztük magunkat arra, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára, a sorba rakott kenyerekre, az állandó étel és égő áldozatra, a nyugalom napján, újholdkor és a megszabott ünnepeken bemutatandó áldozatokra, továbbá a szent adományokra és a vétek áldozatra, hogy engesztelést szerezzenek Izraelért. Az áldozatoknak az Ószövetségben 5 fajtája volt. Az első az égő áldozat volt. Ezt az Isten önszántunkból való magasztalását jelentette. Ennek a szabályai megvoltak, tehát hogyha valaki hálás szívvel ment el a közösségbe, és Istennek hálát akart adni, akkor az ahhoz megfelelő állatot vitte el, és áldozatként bemutatták, a szándék szerint pedig Isten magasztalását fejezték ki ezzel. A második az ételáldozat volt, az áldozó személy ezáltal is kifejezte Isten gondviselése miatt érzett háláját. A harmadik pedig a békeáldozat, ez egy hálaadási és szövetségi áldozat volt. Ez a 3 áldozat önkéntes áldozat volt. A következő 2 kötelező áldozat volt. Ez volt a vétek áldozat és a jóvátételi áldozat. A vétek áldozat a bűnért engesztelést szerezzen, és hogy megtisztítsa a bűnöst tettének szennyétől. Ezt mutatta be a pap. A vétek áldozatnál a gazdasági helyzetet is figyelembe vette Isten, milyen érdekes. Szegény embernek elég volt egy egyszerűbb állatot vinni. Egyébként pedig le volt írva a törvénybe, hogy milyen módon kell ezt végrehajtani. A vétek áldozat talán a legjelentősebb kötelező áldozat volt, ha valaki bűnt követett el. A jóvátételi áldozat ugyancsak vétek áldozat, de azokra a bűnökre, amelyet nem akartál elkövetni, amelyek nem szándékosan voltak a szívedben. A vétek áldozatnak volt évente bemutatott nagy áldozati formája is, és ezek adták a tisztulást Isten kegyelme által. Most nézzük meg a következő diákon, hogy az új szövetségben mit jelentenek ezek számunkra. Amiről eddig beszéltünk, az az igének a Ószövetségben gyakorolt elköteleződései jelentek meg. És térjünk rá most arra, hogy új szövetségben nekünk, nektek mit jelent az, hogy elköteleződhetünk Isten parancsa, előírása és Isten szándéka, rendelkezése mellett. Az első, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy az új szövetségi elköteleződés az odaszánásban nyilvánul meg. Az odaszánás a megszentelődésnek az útja. Ez azt jelenti, hogy elmondod Istennek, hogy Istenem, kész vagyok arra, hogy téged szolgáljak. Pál így írja, így könyörög ezügyben nekünk: az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, és tökéletes. Az odaszánás hiánya olyan, mint amikor biciklizel és megállsz. Ha bicikli nincs mozgásban és megállsz, hát vannak ügyesek, akik nem dőlnek el, de én biztosan eldőlnék vagy jobbra, vagy balra. Ha nincs odaszánásod, ha nincsen célod Isten szolgálatára, akkor a lelki úton ez a bicikli megáll, és el fogsz esni, el fogsz dőlni. Ezért azt szeretném nektek mondani, hogy a romprevenciónak a legnagyobb lehetősége az odaszánás. Az odaszánás az az önkéntes elköteleződés Isten mellett. Amikor az életeddel szeretnéd őt teljes mértékben szolgálni, nem csak az anyagiakkal, nem csak a lelkiekkel, az időddel, a munkáddal, az erőddel, és mindennel. Az életünk nem arról szól, hogy eljövünk vasárnap, meghallgatunk egy istentiszteletet, kiokosodunk, aztán hazamegyünk. Arról szól, hogy kapcsolatunk van a mindenható Istennel, aki szeretne bennünket továbbvinni, szeretné, hogy tekerd ezt a bringát, és szeretné, hogy a végén célba érj. Oda, ahol ő vár. Az odaszánás legyen egy lehetőség számodra és számomra, amelyben az Isten dicsőítését megélheted. Ennek az odaszánásnak a három részlete, az első az ószövetségi törvénynek megfelelő, vagy parancsnak megfelelő, de az új szövetségben már nem kötelezettségként beszél erről az Úr Jézus, hanem, és Pál apostol, hanem azt mondja, hogy a szeretet és a hit által tudod a törvényt betölteni. Először is a szeretet által. Azt mondja itt az ige, hogy senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Ki az, aki legjobban betöltötte a törvényt? Az Úr Jézus. Aki nem csak arra tanított bennünket, hogy azokat szeressük, akik minket szeretnek, hanem arra is tanított bennünket, hogy azokat szeressük, akik minket nem szeretnek. Milyen nagy dolog, hogyha a szívedben kimunkálja ezt az Isten. És az új szövetségi törvény másik fontos eleme a hit. Galatai levélben így olvastuk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Így van? A hit által igazulunk meg. Nem kell valamiféle jót tenned azért, hogy megigazulj, hogy üdvösségre juss. Mert hit által van üdvösségünk. Persze az más kérdés, hogyha hiszel, és beléveted a bizalmadat, akkor úgyis cselekszed a jót, mert Isten erre buzdít. Az a lélek költözik beléd, amely nem tud más tenni, csak a jót. Tehát a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. És akkor itt van az a teológiai csavar, mert a törvény cselekvése által nem igazult meg egy ember sem. Ez így van, de megigazulhatott volna, ha betartotta volna, azt mondta az ószövetségi törvény. Egy ember tartotta be a törvényt, ami Urunk, Jézus Krisztus. És éppen ezért van arra lehetőségünk, hogy a hit, a benne való hit által elnyeljük Isten jó indulatát, és a benne való hit által törvény szerinti életet élhessünk. Ne felejtsétek el, ez az életet jelenti, az élet védelmét, a megelevenítő életet, ahogy a Zsoltárban olvastuk. Az újszövetségi előírások pedig már nem előírások, hanem tanácsok. Négy ilyen tanácsot szeretnék most elétek hozni, ami a nehémiási történetből kirajzolódott előttünk. De előtte hadd hívjam fel erre a figyelmet, hogy Jelenések könyvében az Úr Jézus is tanácsol nekünk valamit. Olyan csodálatos, hogy az új szövetségben, a mai időkben, a Szentlélek kitöltetése óta az Isten a te önkéntes döntésedre számít. Ezért nem egy despota Isten, nem egy olyan leuraló Isten, aki kényszerít, csak tanácsot ad, szeretettel. Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz. És ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és végy gyógyítóért, hogy bekend a szemed, és láss. 19. Zsoltár. Miért adottak az Isten parancsolatai, hogy tisztán lássunk? Azt tanácsolja az Úr Jézus egy gyülekezetnek és nekünk, hogy alkalmazd ezt az életedben, hogy tisztán láss. Akkor most jön az a négy terület, amire szeretnék beszélni, és amire az ige felhívta a figyelmünket. Az egyik a tanács, kerüld a felemás igát. Ugye arra utalok, amikor Nehémiásék azt a fogadalmat tették, hogy nem adjuk leányainkat az országban élő idegen népekhez, és fiainknak se hozunk onnan lányokat. Azt mondja Pál apostol tanácsként a 2. Korintus 6-ban, ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Érdekes megfogalmazás, biztosan emlékezték még az iga szerinti tanításra. És képzeljétek el az igát, amiben a két ökör bele csatlakozik, és az egyik jobbra akar menni, a másik balra menni. Balra akar menni, mert ez a felemás iga. Mert mindegyiknek más a célja. Szeretném elmondani, hogy ez nem csak a házasságra vonatkozik, mert azt mondja az ige, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Gazdasági társaságokra, gazdasági partnerre is vonatkozhat. Egyik barátom mesélte el, hogy olyanok vannak a cég tulajdonosi körébe, akik nem hívők, és nagyon nehéz velük együtt dolgozni. Miért? Úgy szoktuk mondani, hogy az egységnek van három feltétele. A közös cél, a közös érdek és a közös értékrend. Na most, hogyha egy gazdasági társaság tulajdonosi körében nem azonos az értékrend, arra már nem, lehet, hogy a cél gazdaságilag azonos, de nem biztos, hogy az érték is ugyanaz számukra, akkor már nagyon nehéz egy irányba húzni az igát. A házasság is részben gazdasági közösség, tehát arra is, ilyen értelme is vonatkozik a házasságra, de leginkább a lelki közösségre. Kedves fiatalok, nem hagyhatom ki, hogy ne szólítsalak meg benneteket ezen a területen, akik még előtte álltok a párválasztásnak. Mérlegeljétek az igének ezt a tanácsát. Ez egy tanács. Isten szeretetből ajánlja. Nem kötelezettség. Talán vannak előttetek is tapasztalatok. Talán vannak előttetek is olyan példák, amelyek pozitívak, vagy amelyek éppen a két irányba húzást erősítik. Isten tulajdonképpen azt ajánlja, nagyon egyszerű ez a dolog, hogy ha te újjászületett keresztény vagy, aki elkötelezted magad Krisztus mellett, odaszántad az életedet, akkor olyan társat válasz, aki ugyanezt tette, aki ugyanígy gondolkozik, akivel együtt tudtok menni az Úr elé, bármi is történik az életetekben. Szerencsétek van, nincs több időm erről beszélni, de hadd mondjam el, hogy ennek az áldását élvezem, és nagyon sokan itt a gyülekezetben, és ez egy nagy hála ok a szívünkben, az életünkben. Legyen érte áldott az Isten. Ez a felemás igának a tanácsa. A másik a szombatnak a tanácsa. Erről már beszéltem a ószövetségi vetületében, és egy picit utaltam arra is, hogy mit jelent ez. Ugyanakkor szeretnék arra rámutatni, hogy ez több, mint egy tanács. Az Isten nyugalmába való bemenetelt jelenti. És az Isten nyugalma és békessége abban a pillanatban tied, amikor Jézus Krisztus beköltözik a szívedbe. Abban a pillanatban megjelenik, és ott lakik az életedbe. És folytatódik egészen a földi élet határán túl, mert azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék, és ehhez hasonló engedetlenség következtében. Nehéz kérdés. És tudom, hogy nagyon felpörgött világban élünk. Én emlékszem arra, amikor diák voltam, és a gyülekezetbe jártunk, és ott volt a kérdés, hogy hétfőn vizsgázok, akkor vasárnap tanuljak-e, vagy nem. És Isten kegyelméből azt a döntést hoztuk, meg nem csak én, egy közös döntés volt, hogy a vasárnap az Úré, vasárnap nem tanulunk. Ne kérdezzétek, hogy sikerült a vizsga, azt ne kérdezzétek most, de vasárnap nem tanulunk. Kis kitérő. Egyre többen tettünk a budai gyülekezetbe abban az időben bizonyságot, hogy milyen hatalmas az Úr. Nem tanultam, és átengedtek a vizsgát. Halleluja! És aztán jött az egyik előjár, és megfenyített bennünket, azt mondja, mi lenne egyszer arról tennétek bizonyságot, tanultam, és megsegített az Úr. Úgyhogy én nem arra biztatlak benneteket, hogy ne tanuljatok, hanem az én tapasztalatom és gyakorlatom alapján tudom mondani, hogy az időnket be lehet úgy osztani, hogy a vasárnapot felszabadítsuk az Isten nyugalmára. De ez is csak egy tanács az új szövetségben. Ezt te döntsd el. Abba biztos vagyok, hogy ha megfogadod a tanácsát, akkor áldásokat fogsz élvezni. És ezt tegyétek fontolóra. A következő tanács, igen, az az anyagiakhoz való viszonyunk. Azt néztem, hogy akkor nem is négyet fogok nektek mondani, csak hármat, mert ez az utolsó. Igen, ugye olvastuk a Nehémiási történetben, hogy az áldozatokra egyharmad sekelt ajánlottak fel családonként. Tehát ők is hoztak áldozatot. Aztán olvastuk a Nehémiás történetben, hogy a léviták kimentek és beszedték a tizedet. Mit jelentett ez? A föld terméséből amennyi termet, mondjuk 10 tök termet, akkor egyet adtam az Úrnak, 9-et tartottam magamnak. Nagyon egyszerű ez a tized kérdés. Ez zseniális találmánya egyébként az Istennek, a tized. Na most természetesen az új szövetségben nem a törvény szerinti mérték szab határt az életünkben, de azt tudnotok kell, hogy az adakozás mégiscsak az adakozásban mégiscsak az Isten korlátlan tekintélyét ismerjük el. Ez egy szent rész, abból adunk, ami van, és Istennek adjuk. Anitától hallottam ezt a példát, hogy amikor a gyermekei már kicsit nagyobbak voltak akkor, és önállóan kezdtek ajándékot készíteni az anyák napjára, akkor anyák napja előtt mindig oda mentek hozzá, és arra kérték, hogy adjon már pénzt az anyák napi ajándékra. Hát gyermektől ez teljesen logikus kérés. De mi történt, hogy az édesanyja adta a pénzt azért, hogy a gyermeke, értem nem azért, rosszul fogalmazok, hogy is kell ezt jól mondani, hogy ebből az adományból ajándékozta meg őt, a gyermeke, szeretetből. Az Istennel így vagyunk. Isten mindent ad nekünk. A napfényt, az esőt, a növényeket, abból hatalmas, gyönyörű ízek, színek, minden keletkezik, vagy ha dolgozol, akkor annak van munkabére, és így tovább mindent ad neked. Hát hogy ne adnál ebből vissza szeretedből? No, ez az adakozásnak a lényege. Nem egyházadó, nem kötelezettség. Ez teljesen önkéntes. Ugyanakkor azt is látnod kell, hogy az Isten gyülekezetének a működésében ennek fontos szerepe van. Az anyagiakhoz való viszonytól való függetlenség az a te életedben fontos, de amikor felajánlod az Isten munkájára, akkor az a gyülekezetnek is fontos. Abból világítunk, abból fűtünk, és abból tartjuk a lévitákat, a főállású misszió munkásokat. Jelenleg 7 ilyen munkásunk van a gyülekezetben. Igen, biztatlak benneteket, bármilyen törvénykezőnek hangzik, de szeretettel biztatlak benneteket. Adjátok be. Én nem mondom, hogy a tizedet. Volt egyszer egy paraszt bácsi, aki azt mondta, hogy én nem a tizedet, de még a 20-at is megadom. Hát azt akarta kifejezni, hogy többet is adok, de a 20-ad ugye az kevesebb, mint a 10-ed. Lehet kevesebbet adni, lehet többet adni. Ahogyan a szíved elrendeli. És nagyon érdekes, hogy az igében, ja, még annyit a tizedről, aztán tovább megyek, mert az időt is nézem közben, hogy az Úr Jézus ezeket nem cáfolta meg. Tehát amikor bírálta a farizeusokat, mert a tizedet beadták, akkor azt mondta, hogy holott ezeket kellene cselekedni, és amazt sem elhagyni, tehát azt sem elhagyni, az adokozást sem elhagyni. Az adokozáson felül beszél a Biblia, most akkor nem részletezem tovább, adományról. Az adomány mindig Isten munkájára, az evangélium hirdetésére, a misszióra, a misszió szervezetekre fordítandó adakozáson felüli rész. És beszél az alamizsnáról, az alamizsna a rászorultaknak, a szegényeknek, hittel, ítélkezés nélkül. Szintén az adakozáson felüli rész. Gondolkozzatok el ezen, Isten adjon bölcsességet a szívetekbe, és adjon áldást, mert ezeknek mindnek nagy áldása van az életünkben. És Isten vezessen benneteket ezekben a kérdésben. Az adakozás nem pénz kérdése, az adakozás szív kérdése. Egyszer voltunk, sáfársági konferenciát tartottunk Szerbiában egy kis gyülekezetben, háború utáni idő, 90-es években is, nagyon nagy szegénységben éltek. És elmondta ott az egyik testvérnő, hogy ő amikor, most nem emlékszem már az összegekre, de ő amikor megkapja a 100 dinár fizetését, mondjuk 100%-ba is mondhatom ezt, akkor ő a 10 dinárt félreteszi, mintha azt nem, meg se kapna. Tehát az nem költségleírás. Nem tudom, értitek-e? Nagyon sokat tanultam tőlük. Fantasztikus megközelítés. Az adakozás az nem áldozat ebben az értelemben, hanem Isten iránti szeretetünknek a kifejezése. Hogy ő azonnal félreteszi. Ő úgy tekinti, hogy csak 90 van. Abból fog megélni. És csodálatos örömet láttam a szívében, az életében. És az utolsó, a rendelkezések. Ugye az áldozatok bemutatásáról volt itt szó a mózesi törvényekből, a rendelkezések esetén. A rendelkezések Jézus Krisztusban teljesültek. Jézus, képzeljétek el, mind az 5 áldozatot bemutatta az atyának. Nincs szükség többé bikák és kosok vérére. Így olvassuk a zsidókhoz írt levélben, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Isten rendelkezése Jézus Krisztusban valósult meg. Hit által, kegyelemből. Neki nincs szüksége arra, hogy mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot, előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért, mert ő ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Halleluja! Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, ez nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjen. Arra hívlak most benneteket, hogy hát egy furcsa dologra hívlak benneteket. Kötelezzük el ma magunkat, hogy be fogjuk tartani Isten törvényét, Isten előírásait és Isten rendelkezéseit. Ez az öt pont a felolvasott igé tartalma alapján fogalmazódott meg bennem. Az első pont az identitásunknak a pontja. Kötelezd el magad, hogy Krisztushoz tartozol. Talán úgy érsz, úgy ülsz itt közöttünk, hogy még ezt nem tetted meg. Kötelezd el magad. Hidd el, megéri. Hidd el, érdemes. A Krisztushoz való tartozás hatalmas lehetőség az életünkben. A második pont az Isten nyugalma mellett, az ő békessége, az ő szeretete, az ő áldása mellett kötelezd el magadat azért, hogy majd a földi életen túl is az Isten nyugalmába mehessünk, ahogyan a zsidókhoz írt levélben ezt olvastuk. Kötelezd el magad a megbocsátás mellett. Minden hetedik évben elengedtünk minden tartozást. Nem kell 7 évet várnod ma. Megvan a lehetőséged ma rendezni a kapcsolataidat. Kötelezd el magad a bűnrendezés mellett. Jézus Krisztus mind az 5 áldozatot beteljesítette. Ha az ő vérére tekintettel kéred az atyát, ő megbocsát neked. És kötelezd el magad az anyagi függőségek ellen, hogy ne a pénz irányítson téged, ne az anyagiak vezessenek, hanem a Krisztusba vetett bizalmad. De jó lenne, ugye Réka, de jó lenne megfogadni, elkötelezni. Hajtsunk fejet, imában is tegyük ezt az elkötelezést. Arra kérlek benneteket, hogy egy rövid csendességben hozzátok az életeteket Isten elé, és ezt az 1 perces csendességet én fogom befejezni hangos imával. Mennyei Atyám, azt köszönöm neked, hogy te elkötelezted magadat mellettünk. Ráadásul mindezt írásban tetted, hiszen itt van a kezünkben a Biblia. Köszönjük a te életet adó szavadat. Köszönjük, hogy ez az elköteleződésed vezetett a Golgotára. És nagyon hálásak vagyunk, hogy ma mi is tehetünk egy ilyen lépést. Úr Jézus, kérlek, beszélgess velünk, beszélj a mi szívünkkel. Kérlek, hogy ha tudjunk melletted újból elkötelezetté válni. Amen.